Amikor visszatértem hozzájuk, még mindig az őrült emberről beszéltek. Mivel pillanatnyilag nem igen voltam rá kíváncsi, megszakítottam a beszélgetést. Bocsásson meg, Herr von Schutzbach, megtekinthetném a hűtőszekrényét. Ahol testekre gondol, együtt a kettőre. Kérem, jöjjön utánam, valamennyien felkerekedtünk, csak Erna asszony maradt a karosszékében. Végig sorjáztunk a folyosón, ismét ellépkedtem a WC előtt, hallottam, hogy oda benn zubog a víz, lementünk a csiga lépcsőn, s a kijárati ajtóval szemben, a lépcső alatt egy keskeny átvezető folyosó segítségével átváltottunk az épület hátulsó traktusába. A folyosón jobbra is, balra is szobák nyíltak, egy csiga lépcső pedig, amelyet vasráccsal zártak el a kíváncsiskodók elől, alig hanem az épület fölé magasodó, régi módi toronyba vezetett. A konyhához tartozó raktárépület egyik termében álltak a félszobányi, hatalmas hűtőszekrények, három egymás mellett. Akkorák, hogy akár egy fagyott mamutot is magukban rejthettek volna. Von Schutzbach a középsőre mutatott. Ebben vannak. Ha óhajtja, nyissa ki, mielőtt megtettem volna, végignéztem kísérőimen. Kár von Schutzbach rezzenéstelen tekintettel szemezett a szekrény ajtajával, esküdni mertem volna rá, gondolatai még mindig az őrült Sanchez professzor körül járnak. Margó rám villantott a sötét szemét, s amit látni véltem benne, ugyancsak távol állt a hulláktól. Templeton az ajkát harabdálta, habgond az orrát vakarta. Megköszörültem a torkom, és az ajtóhoz léptem. Mély lélegzetet vettem, mint légtornász a nagyugrás előtt, aztán megragadtam a kilincset és lenyomtam. Mindenki néma maradt, csak, mintha hediból szakadt volna ki egy fájdalmas kis sóhaj. A többiek csak bámultak, és nem tudták mire vélni a dolgot. A hűtőben ugyanis két fél bevágott sertés forgott lassan, bánatosan az akasztóhorgon. Hol testnek nem volt se híre, se nyoma. Von Schutzbach megpiszkálta a szvikkerét, mintha az lenne az oka, hogy nem azt látja, amit kellene. Ez lehetetlen. Magam voltam itt, amikor a tahualpa a saját kezével. Az úristen itt neki, odaugrott a másik ajtóhoz és feltépte. Egy tágra nyílt szemű marhafej vigyorgott ránk a pára felhő mögül. Von Schutzbach nemesi nevéhez egészen méltatlanul nagyot káromkodott, és kinyitotta a harmadik ajtót is. Néhány száz konzervdoboz dőlt szembe velünk, és elöntötte a környéket. A két holttest nem volt sehol. Talán visszarepültek a sirapafára. Hideg borzongás futott végig a hátamon, képtelen voltam elereszteni a jobb oldali szekrény kilincsét. A marhafej megállás nélkül röhögött, mintha ő lett volna kívül, és mi belül. Hát ez egyszerűen elképesztő, tört ki a Herr Graf. Megint leléptek, úgy járkálnak ezek az indiánok a házamban, mint az őserdőben. Letérdeltem a szekrény elé, és bedugtam a fejem. Közvetlenül a marhafej mellé. Természetesen nem azért, hogy szépségversenyre keljek vele, hanem, hogy tüzetesebben is szemügyre vegyem azt a hatalmas tenyérnyomot, amely belefagyott a marhanyak részébe. Von Schutzbach fölém hajolt. Lát valamit? Szó nélkül a tenyérre mutattam. Feltette a szvikkerét, és a marhafejre irányította. Jézusom, mondta. Küklopsz kezének a lenyomata. Maga szerint mi az ördög ez? Annak a bizonyítéka, hogy aligha az indiánok lopkodják a hulláit. Az ördögöt az én hulláim, én csak menedéket adtam nekik, mondja, kinek a keze ez az izé. Megfordultam. Margó rémült pillantásával találkozott a tekintetem. Becsaptam a jégszekrény ajtaját, csak úgy csattant. Aligha nem eljött az ideje, hogy meglátogassuk Sanchez professzort, mondtam és az órámra néztem. Természetesen nem ma, hanem holnap. Érzékeny búcsút vettünk a Schutzbach családtól, és a terepjáróhoz sétáltunk. Ahol szégyenlősen világított, mintha tudta volna, hogy csak színjáték az egész. Ahol érdeklődése nem izgatott volna, az azonban annál inkább, hogy rajtam és a holdon kívül alig ha nem van valaki, aki tudja, hogy miben mesterkedem. Márpedig nem igen kedvelem, ha úgy érzem, hogy egy gyilkos olvas a gondolataimban. Az események ezután már saját koreográfiám szerint zajlottak. Leültünk a kocsiba, ők integettek, én gáztattam, a kocsi pedig maradt a helyén, mintha odaragasztották volna. A motor hördült néhány szomorút, és jobb létre szenderült. A Schutzbach család érdeklődve gyűlt körénk. Valami baj van? Kérdezte mély élettapasztalatról és helyzetfelismerésről téve tanúságot a Herr Graf. Megtoljuk, őszintén szólva megkísértett a vágy, hogy lássam, amint egy egész német grófi család tolja a kocsimat, de nem akartam az időt vesztegetni. Felelet helyett felpattintottam a motorháztetőt, és leereszkedtem a pokol mélyére, dugattyúk, csavarok és gyertyák közé. Templeton? Kiáltottam, miközben úgy lógtam a karosszérián, mint egy részeg denevér. Nem tudja, mit kell csinálni, ha nem akar indulni a motor. Dehogy nem, mondta a bogarász készségesen. Taxit kell fogni, vagy gyalogolni. Kidugtam a fejem a motorból. Nem tudják, hol a legközelebbi taxiállomás. Herr Graf von Schutzbach komolyan vette a dolgot, és megfordult, mintha valóban le akarna inteni egy arra tévedt taxit. Nem messze tőlünk, a fák ágain kíváncsian felnyűszített néhány apró éjszakai majom. A fenébe is emberek, hiszen akkora ez a ház, hogy egy század katona is elférne benne. Mi lenne, ha itt töltenék az éjszakát? Kérdezte a gróf. Morogtam, mintha nem jól hallottam volna az ajánlatát. Visszasüllyedtem a motorba, s addig-addig matattam, amíg sikerült kitépnem az egyik gyertya csatlakozóját. Káromkodtam egy diszkrétet, és nagy, teátrális lendülettel földhöz vágtam a szakadt kábelt. Dögölj meg, von Schutzbach belém karolt, és igyekezett elvonszolni a kocsi közeléből. Főleg, amikor már a lábam is emeltem, hogy belerúgjak egyet a gyalázatos masinába. Hagyja a fenébe, Mr. Lawrence, egyik emberem szakképzett szerelő, holnap majd rendbe teszi a kocsiját. Az ördögbe is, mondtam bölcsen, amit akár beleegyezésnek is vehetett. Annak is vette, fogta a karom, és húzott a ház felé. Azt mondta, holnap meg akarja látogatni azt az eszelős vízilovat, nem? Ha átvágnak a fák között vezető keskeny úton, fél óra alatt elérhetik. Ha most visszatérnek az öbölhöz, kezdhetik az egészet előről. Jöjjön már, no, kénytelen voltam engedni az erőszaknak. Fenyegető pillantást vetettem a kocsira, aztán hagytam, hogy von Schutzbach magával vonszoljon. Az első emeleti folyosó hátulsó traktusában kaptunk helyet, s, ami a legfontosabb, mindenki külön szobában. Von Schutzbach már a lépcső aljában szájához emelte a kezét, és diszkréten ásított. Tudtam, hogy előkelők körökben ilyenkor véget illik vetni a társalgásnak. Nem is mondott ellene senki semmit, amikor javaslatot tettem, hogy adjuk át magunkat az álom édes ölelésének. Alacsony indián lány kísért a szobámba. Félfordulattal búcsút intettem Templetonnak, ő aludt jobbomon, és Ron Hubgondnak, akit a másik oldalon helyeztek el. Hedinek is intettem, de ő tüntetően elfordította a fejét. Ahogy az indián lány kiment a szobából, az ablakhoz léptem. A hold úgy megvilágította a környéket, hogy célba lehetett volna lőni a fényénél. Kocsin közvetlenül alattunk állt. Leültem egy székre, és türelmesen várakoztam. Órámra pillantottam, 11:30 mutatott. Egyáltalán nem voltam álmos. Tudtam, hogy előbb-utóbb fel kell bukkannia valakinek odalent, nem akartam elszalasztani a találkozót. Nem is kellett sokáig várnom, hogy felbukkanjon a holdfényben. Sötét, karcsú alak volt, könnyedén mozgott, mintha gyakorlott táncos lett volna. Kellemes ritmus érződött minden mozdulatán. Lépései mediterrán ősökről árulkodtak, ahogy a kocsihoz ért megtorpant, és felnézett az ablakokra. Esküdni mertem volna rá, hogy nem Templeton és nem is Ron Hubgond ablakaira, hanem az enyémre. Bármennyire is világított a hold, nem láttam az arcát. Sötét kendő takarta a fejét, s a kendő árnyéka elmosta a kontúrokat. Amikor meggyőződött róla, hogy sötét az ablakom, és valószínűleg az igazak álmát alszom, munkához látott. Legnagyobb meglepetésemre másodpercekkel lettek csak hozzá, hogy kinyissa a terepjáró kombinált záras ajtaját, felpattintsa a motorháztetőt, és belenézzen a motorba. Első pillanatban megtalálta a helyet, ahol elszakítottam a kábelt. Felemelte a kábel véget, ujjai közé csippentette, aztán hátrahajolt, és esküdni mertem volna, hogy hangtalanul nevet. Vagy tán suttogott versenyre kelve a feltámadó éjszakai szellővel. Megvártam, míg eltűnik, aztán vártam még 5 percet. Éppen ott hagytam volna az ablakot, amikor legnagyobb meglepetésemre ismét feltűnt valaki a kocsi közelében. Ha nem járom ki évtizeddel ezelőtt a félelem iskoláját Indiában és a burmai Nágaföldön, Rajkumar Singh irányítása alatt, alig ha nem felkiáltottam volna a rémülettől. Így csak összeszorítottam a számat, és belemarkoltam a függönybe. Közvetlenül a kocsi mellett egy férfi állt, ha egyáltalán férfinak lehet nevezni egy múmiát. Mert hogy múmia volt, semmi kétség nem férhetett hozzá. A férfi, vagy múmia, vagy akárki, ablakomra emelte az arcát. Nagyot nyeltem, és arra gondoltam, talán gumimaszkot visel, amilyet minden kioszkban tucat számra lehet vásárolni Limában. Aztán, ahogy jobban megfigyeltem, már esküdni mertem volna rá, hogy nem hord semmit. Még húst és bőrt sem, mintha semmi nem lett volna a fején, csak barna, pergamenszerű hártya. Pergamenbőrén szinte átsütöttek a holdsugarak. Karjai csontvékonyak voltak, mintha a természet megfeledkezett volna róla, hogy húst rakjon rájuk. Éppen szélesebbre akartam tárni az ablakot, amikor a lény ellökte magát a kocsitól, és emelt fejjel kitátotta a száját. Aztán furcsa, erőteljes suttogást hallottam, mintha óriási pálmalevelek zizegtek volna a szélben. Súúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú